osztályvezető főorvosát, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon a Szentírásból melyik az a részlet, melyik az az igevers, ami a legkedvesebb a számára. Ossza meg velünk, legyen szíves, hogy melyik lenne ez a pár gondolat.
Az utóbbi időben vált ez nagyon meghatározó gondolat világommá. A Máté 16:23. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ezt Péternek mondja az Úr, és azt gondolom, hogy ha ezt a magam nyelvére akarom lefordítani, akkor úgy kell a mindennapi gyakorlatomba ezt betenni, hogy bármit teszel, csak akkor lesz értelme, ha az örök élet szempontjából tekintesz rá. Nagyon izgalmas ez a szöveg, mert sokáig én egy ilyen szorongással vegyes igen stádiumában éltem az életem. És amikor erre a sorra rátaláltam, és megfogott ez a gondolat, akkor rádöbbentem arra, hogy Péternek ezt akkor mondja az Úr, amikor megkérdezi az Úr a tanítványokat, hogy ti kinek tartatok engem. És akkor Péter azt mondja, hogy te vagy az Isten fia. És akkor azt mondja, hogy örülj neki, mert ezt az én mennyei atyám nyilatkoztatta ki neked. És aztán később, és itt van az igazi lényeg, azt gondolom, később azt mondja, hogy nekem sokat kell szenvedni, és akkor Péter félrevonja, és azt mondja, hogy ez veled nem történhet. És akkor kapja ezt a választ az Úrtól Péter. Tehát a számomra ez azt jelentette, hogy ha képes vagyok úgy gondolkodni, hogy mindent az örök élet szempontjából teszem a gyakorlat vonatkozásában, tehát ez a meghatározó. És nem fordítva. A mai világunkban én azt tapasztalom, és ebbe a csapdába én is nagyon sokszor beleesem, hogy fordítva gondolkodunk egy kicsit. Mindig az emberek szempontjából próbáljuk a dolgokat, és az, hogy ebből a szempontból feleljünk meg, ahelyett, hogy a másik oldalról közelítenénk meg, mert ha a másik oldalról közelítünk meg, valójában akkor szolgáljuk az embereket igazán, azt gondolom. Mert hát végül is a kereszténységünk az egy praxis. A praxis szót én nagyon szeretem, lévén orvos, és ez így benne van a dologban. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a megismert igazság cselekvésre irányultsága. Péter megismeri az igazságot, az atya segítségével, ha úgy tetszik, csak nem helyes módon értelmezi. Tehát megpróbálja az emberek oldaláról értelmezni, ami ugye a messiási elképzelés abban az időben a zsidó népben, és azt gondolom, hogy én is ebbe a hibába esem sokszor bele, hogy az emberek oldaláról próbálom meg a világ dolgait úgy rendezni magamban és magam körül, hogy az Isten dolgai azok olyan másodlagossá süllyednek. Mert az emberi dolgok azok, ami fontosak. Tehát ez a csapda. És ezt a csapdát megkerülni csak így lehet, hogyha az ember úgy gondolkodik efelől, hogy a megismert igazság megvalósítása a mindennapi életben az ebből a szempontból kell, hogy legyen, hisz a középpontban a szeretet áll, azt gondolom, és amikor kérdezik az urat, akkor is mondja, hogy mi a legfontosabb a törvényben, és akkor mondja, és te hogy gondolkodsz róla, mondja a fel, és mire azt mondja, hogy szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és embertársadat úgy, mint saját magadat. Ezzel gyakorlatilag megoldódik ez a kérdés, és azt hiszem, mert ha így gondolkodom róla, akkor ha a hitünk központjában a szeretet áll, maga az Úr, akkor a tevékeny formában megvalósuló szeretet az, ami által az életünk abba az irányba fordulhat, hogy ne kapjuk meg ezt a választ, amit Péter megkapott, amikor az Úr felé fordult, mert azt mondta, hogy szenvednie kell.
Ugye nagyon lényeges kérdés az, hogy azt mondta, hogy az örökké valóság tükrén keresztül kell lássuk a dolgokat. Tehát nem az apró emberi tulajdonságaink, dolgaink az elsődlegesek, érdekeink az elsődlegesek, hanem az örökké valóság szemszögéből kell néznünk ezt. A saját életében, a munkájában esetleg ez hogyan mutatkozik meg? Tudná erre valamilyen példát mondani? amikor esetleg mondjuk egy betegének ezt próbálta átadni, nyilván folyamatosan törekszik rá, biztosan nem mindig könnyű. De esetleg a gyógyítás során tudna hozni egy olyan konkrét történetet, ami erre esetleg példa lehet?
Sajnos ilyen történetet én nem tudok mondani. Mert azt gondolom, hogy a mindennapi életnek a mentalitás változását hozhatja ez az idézet. És ez a mentalitás változás, ez igazából alapvetően megváltoztatja az emberek felé való fordulásnak a gondolatvilágát és cselekvés technikáját. Nekem ez volt a megoldás hosszú idő óta. Be kell vallanom, hogy nem mindig sikerül. Azért én pontosan tudom, hogy mennyire vagyok gyenge ember, és mennyire vagyok esendő. De amikor tudatosan indul az ember a napnak, és ez azért az utóbbi időben, ha szabad így mondani, rendszeressé vált, akkor ha ez a gondolkodásmód vezet, akkor a mindennapi élet gyakorlatában ez megvalósulóan működőképes cselekedett sorokat jelent. És nem egyszerű, ez a saját szakmánkon belül mindig azok a betegségek, amik a földi élet dimenzióját feszegetik, és adott esetben halál közeli élményt jelentenek a betegnek. Ott erről beszélni, ez többször megtörtént már az életemben. Ez főleg azoknál a betegségeknél, amikor egy kis idő még hátra van, de tudom, hogy olyan betegségem van, ami végzetes. Ortopédiában, ilyen ortopédsebészettel foglalkozom, ilyen nem sokszor van. Más baráti kapcsolatok révén találkozik az ember ezekkel a betegségekkel, vagy kollegiális kapcsolat révén, hogy tudja az ember, hogy X vagy Y-nak ilyen betegsége van, vagy elmondja és megbeszéljük. Akkor erről így egyértelműen kell beszélni. Nem lehet utalgatni, meg burkoltan célozgatni, hanem feketén-fehéren egy az egybe el kell mondani, hogy igen, neked az életed nagyon valószínűleg behatárolt itt a Földön. De azt tudomásul kell venni, hogy az emberi élet az vég nélküli. Mert amikor meghalunk, az Úr elé kerülünk, tehát az életünk az tovább folytatódik. És ezt kell tudomásul venned, és ebből a szemszögből kell végignézned azt, ami most következik veled. Nagyon nem egyszerű kérdés.
Hogy lehet ezt átadni egy másik embernek, mint orvos?
A legegyszerűbb szavakkal semmiféle bonyolultságot nem szabad mondani. Néha ezek nagyon kemények, szinte koppannak. És látja, néha érzem ezt, hogy lehet, hogy fáj, amikor először beszél erről az ember. Viszont kaptam már olyan visszajelzést, és igaz, nem minden esetben, hogy de jó volt, hogy akkor beszélgettünk erről. Nagyon érdekes ez. Szóval én azt gondolom, hogy határozottan kell utalni arra, hogy az Isten szeretetből teremtett minket. És mindannyiunkat egyénileg, egyformán és a maga módján, és ennél tökéletesebb mód azt hiszem nincsen, szeret mindannyiunkat. Erre a szeretet kapcsolatok a lehetőségére kell felhívni adott esetben a barát, ismerős, beteg figyelmét, és ez sokszor segítség lehet, én azt gondolom. Az Isten tervei szerint kell megpróbálni gondolkodnunk, és nem az emberek elvárásai szerint. Az utóbbi időben ez nagyon eluralkodott, azt hiszem, hogy mindent a földi dimenziók szerint próbálunk megberendezni. És úgy mellékesen egy kicsit ott van, hogy elmegyek a templomba, egy kicsit ez, én természetesen hívő ember vagyok, de az élet gyakorlatomban ennek semmi köze nincs a mindennapjaimban. Ezen kell változtatni, én azt gondolom. És ez az idézet, ez kőkemény ebből a szempontból. Ez fáj. Amikor először olvastam, ez nekem mindig fájt, hogy mondhat ilyet. Előtte odaadta neki a kulcsokat, és azt mondta, hogy te leszel a vezetője a társaidnak, és akkor utána ezt a kőkeményt mondja neki, hogy távozz tőlem, sátán. Azért ez sokkoló. És azt gondolom, hogy rá kell döbbennünk, hogy ez a mondat, ha hasonlóképpen gondolkodunk, mint Péter, akkor nekünk ugyanígy szól. Ugyanezt mondja nekünk is, hogy akkor mi is valahogy úgy gondolkodunk, hogy az Úrnak végképp nem tetszik, és kőkemény választ ad rá.
Erre szeretnék kicsit visszatérni, amikor mondta, hogy hogy kaptam már olyan visszajelzést, hogy köszönöm, hogy akkor beszélgettünk. Ezt esetleg nem tudnál, tudom, hogy nevek nélkül, de nem tudnál esetleg ezt, mégiscsak arra kérném, hogy valamilyen konkrét esetet, hogyha lehet, nem muszáj a szakmai dolgokat érinteni, de mégiscsak azt érzem, hogy ebből derül neki leginkább az üzenete. Ugye már kicsit félig meddig elmondta, hogy kaptam olyan visszajelzést. Mi volt ennek az előzménye, hogyha azt meg lehet
kérdezni? Az előzménye az volt, hogy volt egy ismerősöm, aki egy olyan betegségben szenvedett, ahol tudjuk, hogy a betegség lefolyása az rendkívül gyors, adott esetben egy év. És egy év után szinte biztos, hogy elmegy. És amikor ezt ő megtudta, akkor megpróbált úgy gondolkodni, hogy hát valószínűleg velem ez nem így lesz. Ami egy nagyon érdekes megközelítés, és nagyon sokszor van így az ember vele. Hogy én majd a kivétel leszek, vagy nem is biztos, hogy igaz. És akkor átnéztük az anyagot, egy férfi ember volt, átnéztük az anyagot, és akkor mondtam, hogy én a szakmának ez a részéhez nem értek, ez nem az én területem. De amit tudok róla, az ez és ez. És akkor elmondtam, hogy ez általában az esetek döntő többségében rövid lefolyású, és az utolsó időszak az nem egyszerű. A leggondosabb és a legtökéletesebb segítség mellett is. És éreztem, hogy tulajdonképpen ő fejezte be a beszélgetést, és ott hagyott. Aztán néhány hónap múlva találkoztunk, és egész másképp nézett ki. És akkor ő jött oda hozzám, és mondta el, hogy én akkor nagyon haragudtam rád, és nekem nagyon fájt, amit mondtál. És a hosszú kapcsolatunkra való tekintettel én nem ezt vártam tőled. De rájöttem, hogy valami olyan igazságot mondtál el nekem, ami az elkövetkezendő életemben, ami még hátra van, hozzátette, abban nekem nagyon nagy segítséget jelentett. Remélem, hogy most is úgy gondolja.
Hát igen, ezek lehetnek a legnehezebb pillanatok. Valahogy ezt is, mint orvos, nyilván valahogy el kell rendeznie. Ezeket fel kell dolgozni valahogy.
Nem egyszerűek ezek ingyen, csak hát Istenek, nekem, mint a mindennapi gyakorlatban kevés ilyen van. Tehát mondom, ez inkább baráti kör, vagy egyéb, mert az ortopédia más szempontból nehéz szakma. Tehát ezen a területen kevés ilyen kihívásunk van. Minket ez, ahol én dolgozom, ott ez kevésbé van. Más betegségek. Nehezek azok is, csak ott inkább az életminőség romlása az, ami hosszú távon nehéz kérdés.
Kicsit a kezdetekre kérdeznék, mikor döntötte el, hogy orvos szeretne lenni?
Nagyon korán. Már a gimnázium első éveiben valahogy megfogalmazódott bennem, hogy én ezt a pályát szeretném választani. Úgy 16 éves koromra egyértelműen eldőlt, hogy ezt a pályát szeretném, és attól kezdve tudatosan gyalogoltam ebbe az irányba.
16 éves korában gimnazista volt.
Igen.
Akkor. Volt valaki, aki példakép volt esetleg?
Nem, érdekes,
volt
a családban nem.
Olyan külső
családban
hatás?
Volt egy nagynéném, aki, anyai nagynéném, aki orvos volt, de ebből a szempontból nem volt számomra úgymond vonzó. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy hú, azért, mert ő orvos, akkor én is orvos szeretnék lenni. Tehát ilyen nem volt. Ez egyszerűen, talán inkább azt mondanám, hogy az vonzott ebben, hogy ha az embereknek gondjai vannak, és ilyen típusú gondjai vannak, akkor jó ilyen típusú segítséget nyújtani. Tehát nekem ez tetszett benne, hogy a segítségnyújtásnak ez a típusú módja, amit egy orvos adhat. Talán ez volt inkább ami engem vonzott ebben a területben. Aztán az külön szerencse volt, hogy nem vettek fel az egyetemre első évbe, és akkor elkerülhettem egy olyan osztályra, ami egy, talán akkor az ország egyik legjobb ortopéd osztálya volt, műtős fiúnak. És akkor ott én egy évet dolgozhatom, és utána fölvettek. És ez...
Tehát anélkül, hogy egyetemista lett volna, és akkor hogy vehették föl műtősnek?
Műtős fiúnak az
bárki
az
a, mehet?
Persze, vagy? Az bárki, ez 8 általános.
Ja, értem. Hát,
ez a műtő segédszemélyzetihez tartozik, hogy egész pontosan.
Értem.
Tehát beteget kiviszi, beviszi, kitakarítja a műtőt, de végignézheti a műtéteket, persze.
És ott segítkezik körülötte.
Igen, ez a műtős fiú dolga. Nagyon és fontos tevékenység egyébként.
És akkor ott csak megerősödött, nem pedig átértékelődött a dolog?
Sőt. És ugyanakkor nem gondoltam volna, hogy ortopéd leszek, mert az ilyenkor az embernek eszébe se jut, mindig a más szakmák, az úgynevezett nagy szakmák vannak, belgyógyászat, hasi sebészet, stb. De aztán később egyre inkább úgy éreztem, hogy ez a szakma az, ami leginkább izgat, és aztán ennek megfelelően léptem is.
Arra vissza tud emlékezni, hogy a Szentírással mikor találkozott először?
Ezt keresztanyámnak köszönhetem. Édesanyámnak a testvére volt, nagynéném, és egy olyan mélyen hívő valaki volt, azt hiszem ez egy külön ajándék, hogy nekem ilyen keresztanyám volt, mint ő, és ő volt az, aki az első magyar nyelvű új szövetséget adta, ez a Gellért Dalos Patrik, talán biztos ismeri, ez még ma is egy nagyon jó fordítás. Bár lehet, hogy szöveghűség szempontjából egyesek kritizálják, de magyar nyelvi értékek szempontjából ez úgy, azt hiszem első áldozásra kaptam tőle ezt a, és akkor ezt én sokat olvasgattam. Nagyon-nagyon jó a nyelvezete. Uh-huh. Nagyon könnyen jól olvashat.
Uh-huh. Igen, hát egy gyereknek még igen. Azért fontos, hogyha úgy ismerkedik meg, hogy meg is érti, hogy miről van
igen,
szó.
Igen, igen, igen.
Az nagyon fontos.
Igen.
Mi a legnagyobb öröme a munkájában, a hivatásában?
Hát a legnagyobb öröm az, amikor egy mozgássérült embernek vissza tudjuk adni a mozgás örömét. Nagyon egyszerűen fogalmazva, az ortopéd orvos az a mozgásszerű betegségekkel foglalkozik, és nagyon sok olyan ízületi megbetegedés van, amelyik sok fájdalom árán tud megvalósulni a mozgás a beteg számára. És akkor először lakásához kötött lesz, majd székhez kötött, tehát ennek különböző formái vannak. És egy ízület, mint a térd, vagy a csípő, vagy a boka, vagy bármelyik másik ízületünk, ha az rendszeresen elkezd fájni, amikor fel akarok állni, és el akarok indulni, ez a betegek számára nagyon komoly gond. És amikor ezt a panaszt meg tudjuk szüntetni, és a normális mozgástartományhoz közel álló ízületi mozgást tudunk biztosítani a beteg számára műtéttel, és visszajön a beteg először bottal, aztán bot nélkül, és aztán minden évben egyszer megjelenik bot nélkül, és azt mondja, hogy még mindig teljesen jó, ez egy nagyon nagy jel. Ezt az ember nagy boldogsággal látja, és sok ilyen beteg van, hál' Istennek. Ezen a téren tudunk segíteni a betegeken tényleg.
Valahogy, amikor azt mondta, hogy nem ez a mi nehézségünk, a mi szakmánknak más nehézségei vannak, rögtön valamiért az a gondolat ugrott be, hogy nem mindig könnyű, vagy biztos, hogy vannak olyan esetek, nem tudom, hogy ez így van-e, hogy az emberrel nagyon sok, vagy a páciensekkel előfordulhat az, hogy a saját érdekét néha nehéz beláttatni velük, hogy csinálja a tornát, mert akkor annak eredménye lesz. Lehet, hogy nagyon sok páciens, illetve hát hallani ilyet, hogy saját maga nem szeretne azért tenni, hogy ő meggyógyuljon, hanem az orvosra bízza magát. Nem tudom, hogy találkozott-e ilyennel, és hogyha igen, akkor vajon mi lehet a hogyan közelít az ilyen passzív emberek felé? Vagy nem tudom, hogy jó-e a kérdés, amit pedzegetek.
Igen. Azt hiszem, nagyon jó kérdést tett föl, és...
Mert ugye ez tulajdonképpen egy külön személyiséget igényel az, hiába jön kiváló szakember, de hogy itt is az emberi dolgok vannak. Tehát közelíteni kell a másik ember felé, aki mondjuk passzívan viselkedik. Hogyan tudja őt kibillenteni ebből?
Az orvoslásnak ez az egyik legnagyobb kihívása, hogy minden ember teljesen más. Nincs két egyforma ember. És... amit ön mond, ha nem is ilyen karakterisztikusan és fekete-fehéren elválasztható módon passzív valaki. De azért nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert pont a szakmának ez a része az, ami adott esetben a legnehezebb, hogy létrehozunk egy olyan lehetőséget a beteg számára az ízületi műtéttel, hogy visszatérhet a normális mozgástartományba az az ízület, amelyik beteg volt. És ehhez, ahogy ön is mondta, adott esetben tenni kell a betegnek. Tornázni kell, rendszeresen kell tornázni. Adott esetben bizonyos fájdalom határokat is el kell érni, hogy a normál tartományban megfelelő mozgás legyen. Ez nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés, mert meg kell találni azt az utat, amivel motiválni tudom a beteget a jó irányba. És ez mindenkinél egész más. Van, akinél határozott, szigorú mondatok kellenek. Van, akinél a szelíd kérés az, ami működik. Van, akinél elég egy humoros cikizés, ha szabad ezt a szót használnom. És aztán van, akinél semmi nem működik.
Az a nehéz.
Ez nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy a mi kórházunkban, és ezt nagyon nagy örömmel mondhatom, azon kórházak közé tartozunk, ahol van lelki gondozói szolgálat. Amikor először megjelentek nálunk, akkor azt mondtam, hogy mi a fenét fognak ezek itt csinálni. És aztán eltelt egy kis idő, és rájöttünk arra, hogy velük, az ő segítségükkel pont ezeket a problémákat lehet megoldani, amit maga is feszeget, és ma már elképzelni se tudjuk, hogy nélkülük tegyünk adott esetben. Hetente egyszer van konzultáció velük, és tételesen megbeszéljük, hogy ki az a beteg, akiknél kérjük a segítséget. És akkor a velük való együttműködéssel, mert ez nem a mi szakterületünk igazság szerint, a velük való együttműködéssel hihetetlen nagy lépéseket tudunk előre tenni. Az a beteg, aki nem volt hajlandó az ágyból kikelni, az 2-3 nap múlva folyosón találkozom vele, mert fönt jár. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert pontosan erről van szó. Uh-huh. Tehát betegeknek hogy szoktam én ezt mondani? Úgy szoktam mondani, hogy itt a röntgen, itt a mozgáspálya, de soha nem a röntgent operálom, és nem csak az izületét, hanem magát, az embert operálom. És ehhez azok kellenek, hogy, és akkor felsorolom a feltételeket, hogy mi kell ahhoz, hogy egy adott esetben jól elvégzett műtét, sikeres műtét is legyen önnek. És ez a lényeg. Tehát jön beteg, és hoz egy nagyon ronda röntgent egy adott izületi elváltozással egy adott izület vonatkozásában, és adott esetben hiába borzasztó csúnya a röntgen, nincsenek olyan rossz mozgásai, és fájdalma is alig van. Akkor azt mondjuk, hogy nem a röntgent kell megoperálni, hanem önt kell megoperálni, és akkor még nyugodtan várhatunk. Tessék visszajönni, megfigyeljük, gyógyszert adunk, kontrolláljuk, visszatetszik ön X időnként a műtétre. Tehát megvan ennek a technikája és módja. De nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ennek ez a lényege, hogy az orvos mindig a beteget gyógyítja, akármelyik szervéről van szó. És ez a legfontosabb, hogy egy olyan orvos-beteg kapcsolat alakuljon ki, ahol az orvos és a beteg közösen tudja megbeszélni azt a feladatot, ami a beteg számára a gyógyulást jelentheti. És ez adott esetben mindenkinek idézőjelben mondom más nyelvet jelent.
Egyébként amikor mondta, hogy meghallották, hogy jön ez a bizonyos csoport, ez a segítő csoport, akkor rögtön azt mondta, hogy hát mit fognak itt csinálni.
Hát ortopédián, hát gondolhatja.
Tehát furcsa volt eleinte, hogy nem tudom, gondolom pszichológusokból álló, vagy hát valami
lelki
hasonló.
Gondozói szolgálat, lelki gondozói. Nem pszichológusokból áll, van pszichológusunk is természetesen a kórházban, meg pszichiáterünk is.
De hogy itt is hasonló.
Ez hasonló, igen, de ők lelki gondozói szolgálat, ez egészen külön terület és egy speciális terület a gyógyító munkának, vagy a kórházon belül. És tulajdonképpen ez azért volt, mert nem ismertük a tevékenységet. Tehát ez a tevékenység számunkra ismeretlen volt. Uh-huh. És amikor megtaláltuk, hogy hol van az a terület, ahol abszolút együtt tudunk működni, sőt, rádöbbentünk arra, hogy tulajdonképpen hiánypótlás történt. Uh-huh. Mert nem kell nekik pszichológus, nem kell nekik pszichiáter, egész másra van szükség, amit adott esetben ezen a téren járt a szakember kitűnően meg tud oldani. Uh-huh. Adott esetben egy X ideig tartó beszélgetéssel, 20 perc, fél óra, másfél óra, rajtuk múlik, nem tudom. Van, akinek többször kell beszélgetni, és akkor működik a rendszer. Kiderülnek adott esetben olyan háttérinformációk az emberi relációkban, család, barát, munkahely, stb., amitől megszabadulva, vagy feldolgozva a beteg egészen másképp tud jó irányba menni, talán így mondaná.
Tehát akkor könnyen nyitottá vált erre a dologra, hiszen látta, hogy mennyire.
Először nézze, az új dolgot az ember mindig nagy, nem azt mondom, hogy kétkedéssel, de nagy óvatossággal fogadja. És amikor megtapasztaljuk, hogy ez az új dolog jól működik, és egyértelműen szolgálja a betegek érdekeit, akkor csak támogatni szabad minden mennyiségben és minden módon.
Arra lennék még kíváncsi, hogy ön milyen családból származik, honnan származik?
Hát,
most kicsit már beszéltünk arról, hogy orvos nem volt a családban, nem azért választotta ezt a pályát.
Nehéz a családi háttér, mert a szüleim elváltak, és az édesanyám visszaköltözött a szüleihez, és én is vele költöztem, és az én életem 6 éves kor tájéki plusz-minusz éveket is lehet itt gondolni, de 6 éves kor tájé, talán ez a legáltalánosabb, az meghatározó volt az édesanyám, a szüleim és a keresztanyám, akit már említettem az életemben. Ők hívő emberek voltak, abban az időben ez nem volt egy egyszerű kérdés természetesen. Maga már nem biztos, hogy annyira ismerte volna ezt a mentalitásvilágot, ami akkor volt.
Az igazság, hogy bocsánat, hogy közbeszólok, hogy ezeken a beszélgetéseken, mivel többen ugye itt hitbéli dolgokról is beszélünk, meg a vallás gyakorlásáról, és amikor beszélgetek így interjú alanyokkal, nagyon sokan mondják, hogy hát gyerekkorukban, kamaszkorukban, mikor ugye szentmisére szerettek volna menni, és ezért az édesapját a munkahelyén bizony elhívták, hogy ez hogy működik. Tehát igazából csak innen, csak ez zárójelből akartam mondani, hogy innen hallom ezeket a történeteket, de hát ez biztos, hogy
ez
nagyon nehéz. Ez tökéletesen
igaz, és nem véletlen mondtam magának ezt a szorongással vegyes igent. Amikor az ember az emberek oldaláról közelíti meg, és ennek próbál megfelelni, lásd Péter, a messiás az egész más feladatot kap, és ezt emberi gondolat, a szentírás egész más mond, csak abban az időben ezt egész másképp dolgozták ki. Majd ő lesz az úr, stb. De hát most mert így nem érdemes belemenni, mert nem vagyok igazából szakértőnek a kérdésnek. Csak gondolja meg, hogy a családi mentalitás abban az időben az volt, hogy jaj, csak meg ne tudják rólunk, hogy keresztények vagyunk. Jaj, csak meg ne tudják. Mehetünk templomba, mehetünk szentmisére, ugye ez a dolog nem volt zavaró, bár azért voltak fotózkodások, meg egyebek erre, én nagyon jól emlékszem. Még fiatal egyetemista koromból, hát akkor még bőségesen mentek ezek a dolgok. Tehát igen. Igen, ezt maga nagyon jól látja, és nagyon jól, abban az időben ez a szorongással vegyes igen világában éltünk. És ez valahogy egy kicsit úgy, ma is egy picit úgy benne van az emberben, és ettől szabadul föl az ember, amikor rádöbben arra, hogy az Isten gondja, tehát az örök élet szempontjából kell megközelíteni a földi feladatainkat, és akkor kerül helyre az ember. Ez számomra teljesen egyértelmű, mert az Isten igazságait felismerjük, megértjük, átéljük, és megéljük a mindennapi gyakorlatban, és itt ez a döntő, a praxis. A felismert igazság gyakorlatban való megvalósítása, megélése. Ez a döntő. Ha ezt meg tudjuk tenni, és amikor így gondolkodunk, akkor az ember elkezd görcs nélkül gondolkodni. Megszűnnek a szorongásai. Megszűnnek azok a szorongások, amiben tulajdonképpen 89-ig éltünk valamilyen szinten. Mert elfogadtam és feldolgoztam, hogy jó, belőlem nem lesz osztályvezető főorvos, mert én biztos, hogy nem leszek pártag, stb. Tehát ebben az időben azért voltak kivételek, félrejtés ne essék ebből a szempontból, de ez kihívás is volt abban az időben. Hogy legyek olyan szakember, hogy ne kelljen azt mondani, hogy na csak azért lett ez az, meg amaz, mert ennek vagy annak a bocsánat, akkor annak a pártnak a tagja. De hát ez igen, ez egy nehéz ügy. És ha az ember így kezd el gondolkodni a mai mindennapi életében, azért ma is megvannak ezek a kihívások, így el. Ilyen-olyan baráti társaságot nem fogadja az, vagy nem szívesen beszél az emberrel. Akkor, ha az örök élet szempontjából közelítjük meg ezt a kérdést, és feltétel nélkül ráhagyatkozunk az Istenre, akkor ez a probléma az nagyon könnyűvé válik. És ez nem mindig megy nekem sajnos.
Hát én kívánok sok erőt hozzá, hogy ez mindig menjen a jövőben is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.